Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország a közel-keleti régió stabilitásáért és békéjéért dolgozik, közölte Azbej Trisztán, a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. Az államtitkár emlékeztetett, a francia kül- és európaügyi minisztérium magas szintű nemzetközi konferenciát szervezett a Libanonban kialakult konfliktus kezelésére és az ország megsegítésére. Magyarország képviseletében hangsúlyoztam, hogy elkötelezettek vagyunk a további regionális eszkaláció megakadályozása mellett. Kiemeltem a libanoni hatóságok megerősítésének és támogatásának szükségességét, valamint a régóta súlyos feszültségeket okozó szíriai menekültek biztonságos hazatérésének elősegítését, írja Azbej Trisztán. Az ártatlan civilek biztonsága és a belső menekültek visszatérése otthonaikba minden oldalon fontos. Ezzel együtt minden erőfeszítést meg kell tennünk azért is, hogy a Hamas terrorszervezet által ejtett izraeli túszokat szabadon engedjék, tette hozzá. A konferencián bejelentettem, hogy Magyarország az elmúlt hetekben 124 ezer dollár értékű adománnyal járult hozzá a konfliktus eszkalálódása miatt megsérült és lakóhelyüket elhagyni kényszerült libanoni civilek megsegítéséhez, emelte ki az államtitkár. Nemzetünk alapja a család. Szerteágazó családbarát intézkedéseink egy része már a gyermek születése előtt támogatja a magyar családokat, írja a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Konz Zsófia több konkrét példát is hozott. Az egyik a családi adókedvezmény lehetősége, a másik a CSED, amit a szülők a gyermek megszületése előtt már 28 nappal igényelhetnek. Ismertetése szerint a csecsemőgondozási díj összegéből csak a bruttó jövedelem személyi jövedelem adóját vonják le, ami azért kedvező, mert járulékok már nem terhelik. Ez a támogatás 6 hónapig jár, fűzte hozzá. A könnyebbségek között említette, hogy az anya már a gyermek születése előtt tud egyben nyilatkozni a gyedről is. A családokért felelős államtitkár a további lehetőségek között említette a babaváró hitelt és a gyed extrát. Országjárásra indul a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a MAGOSZ, és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, hogy a terület alapú támogatások tervezett megszüntetéséről tájékoztassák a magyar gazdákat. Az Európai Bizottság megszüntetni a terület alapú támogatásokat, jogállamisági következményekhez kötni az agrártámogatások kifizetését, ezzel elvenni a magyar gazdák pénzét. Mindezt azért, hogy előkészítse Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, és korlátlanul beengedje az Európai Unióba az uniós szabályoknak nem megfelelő mezőgazdasági termékeket, írja Jakab István, a MAGOSZ, és Pap Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. A Fidesz mindig az olimpia pártján volt, amíg viszont a főváros csőd szélén táncol, ez nem időszerű, jelentette ki a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője. Szentkirályi Alexandra a bejegyzésben felszólította Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy tisztázza a főváros pénzügyi helyzetét és kezelje a csődöt. A politikus egy néhány órával korábbi posztjában kijelentette, hogy hiába szeretnének sokan egy budapesti olimpiát, a főpolgármester elherdálta Budapest 100 milliárdos megtakarítását, Karácsony Gergelyék saját bevallása szerint is üres a kassa. Az olimpia büszkeséggel tölti el a nemzetet, és átgondolt tervezéssel a rendezővárosnak olyan fejlesztéseket hozhat, amelyek hosszú távon szolgálják a városlakók érdekeit. Amíg azonban a liberális szivárvány koalíció nem állítja talpra a főváros költségvetését, addig nem lehet olimpiáról komolyan beszélni, fogalmazott Szentkirályi Alexandra. Sport. Az Európai Labdarúgó Szövetség fegyelmi eljárást indított a Magyar Szövetség ellen a szurkolók rasszista megnyilvánulásai miatt. Az MLS honlapjának beszámolója szerint a rasszista vétségek múlt hétfőn a magyar válogatott 2-0-ra megnyert Bosznia-Hercegovinai Nemzetek Ligája mérkőzésén történtek. Amennyiben a fegyelmi testület bizonyítottnak találja a rasszista megnyilvánulások elkövetését, úgy várhatóan életbe lép a korábban felfüggesztett szankció, amely szerint a válogatott soron következő idegenbeli mérkőzésére a magyar vendégszektorba nem lesz engedélyezett a jegyértékesítés, olvasható a tájékoztatásban. Végül az időjárásról. Tovább folytatódik a felhőzet csökkenése, felhős területek főleg északon, északkeleten, illetve a Rábától nyugatra maradnak. A szélvédett derült tájakon pára helyenként sűrű köd képződhet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 5 és 11 fok között alakul, ennél enyhébb idő az Észak-Dunántúlon, hidegebb a keleti tájakon lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Szeptember 22-én ért véget a Pesti Vigadóban a 70 éves fennállását ünneplő Asztrabáb együttes tevékenységét bemutató kiállítás. A társulat a 20. századi magyar bábművészet megkerülhetetlen társulata volt. A Vízvári László piarista paptanár vezette együttes témaválasztásaiban és bábtechnikai megoldásaiban is újítónak számított. Működésük évtizedei alatt jelentős sikereket arattak itthon és külföldön egyaránt. Az 1968-as Kimit Tud, vagy később a Süsű a sárkány szereplőiként országos ismertségre tettek szert. Most Vízvári László atyáról Koltai Andrást, a piarista rendlevéltárosát hallják.
Vízvári László úgy kezdett bábozni, hogy fiatal tanár volt 1945-ben a Debreceni Piarista Gimnáziumban, és olyan hosszú volt a téli szünet, mert kevés fűtőanyag volt, és gondolta, hogy valamit kell kezdeni a fiúkkal, és akkor kezébe akadt a magyar cserkész egyik régebbi száma, amiben Tóth Sándor nevű bábos cserkésznek volt egy cikke, hogy készítsünk bábszínházat. Gondolta, hogy ez lehet, hogy érdekes lehet, és megcsinálták az első bábszínházukat, bábszínpadukat, aztán a másodikat, aztán a harmadikat, és tavasszal egy sor előadást tartottak, a Rózsai Sibolyát adták elő Arany Jánostól, meg később Petőfi Sándornak a János vitézét, és hát nagy sikerük volt, ugye ez az inflációs korszaknak a csúcspontja volt, úgyhogy nem is pénzbe szedték a belépőt, hanem mindenki hozott egy tojást, ők azt a tojást átvitték a szomszédos cukrászdába, ahol azt beváltották süteményre, és megették. Ez volt az első keresményük, vagy igazából a keresményük a bábszínházzal. Annyit kell tudni, azért nem volt a dolog előzmények nélkül, tehát nem a űrből jött ez a dolog. Egyrészt Vízvári László egy nagyon ügyes ember volt, már gyerekkora óta szeretett barkácsolni, otthon is volt műhelye, nagyon szépen rajzolt, és amikor ő piarista lett, igazából ő rajztanár szeretett volna lenni, amikor belépett a rendbe. Az is érdekes egyébként, hogy lett piarista, ő mindig azt mondta erről a dologról, hogy az ő sorsa is mutatja, hogy igazak Jézus szavai, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Ő tudnélik, igazából azért lett piarista, mert édesanyja egy nagyon vallásos asszony volt, három fia volt, és a legkisebbet papnak szánta, és ő egy elég jó gyerek volt, jó tanuló, és végül is így piarista lett Vízvári László. És ő azt gondolta, hogy ha ő piarista lesz, akkor majd a kedvenc tárgyait taníthatja esetleg, a rajzot, meg a franciát, tehát egyik se valósult meg. A rajz azért nem valósult meg, mert a rajztanár az a piaristáknál meg szeretes iskolákban sose volt egyházi személy, mert a rajztanárokat a képzőművészeti főiskolán képezték, ahol többek között aktrajzolás és egyéb kispapokhoz illetlen dolgok voltak a tananyag része, úgyhogy oda nem akarták küldeni a rendi előjárók. Francia tanár az lehetett volna, azért nem lett, mert ő a háború alatt ment volna az egyetemre, és úgy tudták a rendvezető, hogy Eckhart professzor csak olyanokat nem buktat meg, akik már jártak életükben nyelvterületen Franciaországban, és mivel a háború alatt ez nem volt lehetséges, ezért úgy gondolták, hogy inkább legyen biológia és földrajzszakos, így lett ő biológia földrajzszakos tanár. Később egyébként az megadatott neki, hogy rajzot tanítson, ez már az 50-es évek bonyolult magyar oktatás ügye, ugye egy időben a rajz nem volt a gimnáziumba tantárgy, nem is volt például a budapesti piarista gimnáziumba rajztanár, és amikor megint bevezették a rajzot, akkor végső soron kiderült, hogy Vízvári László, tehát piaristát is, vagy nem feltétlenül szakképzettet is lehet erre alkalmazni, és akkor ő különböző műszaki rajzot, mindig változott a tantár neve, rajzszakkört és ilyesmiket is tarthatott a gimnáziumban, ami neki nagyon tetszett. Szóval Debrecenben vagyunk, megindult a Váb Színház, ez sajnos csak 2 évig tartott, de közben hatalmas sikereket értek el. A fő sikerük az volt, hogy 1947-ben, amikor nemzetközi világ dzsemborit, cserkész találkozót tartottak a franciaországi Moissonba, ez volt ugye a béke dzsembori, tehát a II. Világháború első dzsembori, és kitalálták a debreceni cserkészek, hogy ők franciául megtanulják a János vitézt, ezt Hankis János, a Hankis Elemérnek az édesapja, későbbi pszichológusnak az édesapja, aki francia professzor volt a Debrecen Egyetemen, Hankis Elemér maga is cserkész volt egyébként, és része volt ennek a bábcsoportnak, tehát ő játszott is benne, ő játszott a boszorkányt, szóval előadták a János vitézt franciául. A gyerekek ugye nem tudtak franciául, de megtanulták szóról szóra, és ki is vitte őket a Magyar Cserkészfiúk Szövetsége Moissonba, a dzsemborira, ahol ők nagy sikerrel adták elő ezt a kézi báb darabot. Ez Vízvári László egyik élete nagy élménye volt, ez az 1947-es franciaországi tartózkodás. Hát gyakorlatilag akkor voltak életükben először külföldön, ő ugye fiatal korát a háború alatt töltötte, és hát aztán 47 után meg gyakorlatilag 10 évig, 10-valány évig szintén egyáltalán nem lehetett nyugatra menni. Ugye jól tudott franciául, tehát nagyon élvezte ezt a dolgot. Mellékesen hát találkozott az akkori francia bábművészetnek a nagyjaival, akik szintén megjelentek a dzsemborin, megnézték az ő előadását, és akár barátságba is kerültek vele, például Blattner Gézával, aki a bábművészetnek egy nemzetközi hírű magyar származású figurája. Blattner Gézával hosszú évekig levelezett, és őt Moissonba a dzsembori alatt, illetve a dzsembori után ismerte meg Párizsban.
Azt mondtad, hogy kézi báb, igen. Az mit jelent?
Vízvári László, meg hát egyébként a magyar bábművészek is többféle bábbal dolgoztak, úgy többféle technika van. A kézi báb, amit ugye alulról mozgatnak, bebújó vagy más technikákkal, többféle is van. A másik módszer az pedig a marionett, majd szó lesz erről, hogy ez volt végül is Vízvári Lászlónak a egyik kedvenc műfaja, meg ők aztán árnyátékkal is kísérleteztek. De most még csak 1948-ban vagyunk, ugye a piarista gimnáziumot államosították Debrecenbe. Volt egy pont, amikor azt gondolták a piaristák, hogy ők így együtt maradhatnak, és esetleg foglalkozhatnak a gyerekekkel más módon, nem az iskolában. Hát ezt elsősorban pénzügyi megfontolás sok megfúrták ezt a tervet, tehát dolgozni kellett a piaristáknak, és hát lelkészként, papként tudtak megélni, dolgozni, úgyhogy mindenki elkerült Debrecenből, Vízvári László és Endrődre került Békés megyébe káplánnak, ahol a báb ugyan még előadta egyszer a János vitézt, tehát ott volt előadás, de ezt több okból is nem működött. Egyrészt a ottani fiúk hát nem voltak olyan jó képzettek, mint a gimnazisták. Másodszor a helyi pártitkár, ugye akkor már azért erősen a Rákosi korszakban vagyunk, ugye 49-51, nem nézték jó szemmel, hogy a ifjúsággal foglalkozik valaki, tehát ezt próbálták tiltani, úgyhogy a bábozás az így abba maradt.
És ő maga is bábozott, vagy csak betanította?
Hogy nem, maga bábozott, ő elsősorban ugye készítette egyébként, tehát ugye a bábozás az nem csak abból áll, hogy az ember előadja, hanem a bábkészítés az a munkának a jóval nagyobb része. A bábokat meg kell tervezni, el kell készíteni, ugye hatalmas műhelyük volt már Debrecenben is, esztergagépet, fűrészgépet szereztek be, a fűrészgépet például úgy szerezték be, hogy rábeszélték az igazgatót, hogy ők fölvágják a tűzifát, ami az iskolának szükséges, és vesznek így egy fűrészgépet, majd azt a gépet ugye tudták használni a bábkészítésre. Szóval ő azt gondolta, hogy 48-ban még együtt maradhatnak, és Debrecenben kivezetően akár a bábszínházzal foglalkozhat. Egy hosszú beadványban ezt meg is írta a tartományfőnöknek, hogy ez egy igazi piarista műfaj, gyerekekkel lehet foglalkozni. Ugye azt már a cserkészetben rég felfedezték, hogy mire jó a bábozás, ugye ez a pedagógiája a dolognak annyi, ugye a nagyfiúk ugye kreatívok, meg ügyesek lesznek, tehát a műhelyben dolgoznak, és ezzel a munkával pedig egyrészt sikert arathatnak, másrészt a kis cserkészeket, tehát a kisebbeket, farkaskölyköket nek szórakoztatást okoznak, tehát ilyen kettős haszna van, egyrészt a gyerekekkel foglalkoznak, másrészt önmaguk is ügyesednek. És egyébként a bábozásnak, hát főleg azért a kézi bábozásnak nagy tere nyílt az 50-es években, ahol a baloldali részen is, tehát a különböző kommunista ifjúsági szövetség és ehhez kapcsolódó egyéb szervezetek, iskolák és báb csoportokat alakították, és a báb színház az akár a politikai agitációnak egyik fontos eszköze volt. Egyébként ugyanekkor a cserkészeken kívül, vagy hát a cserkészekből indulva más csoportok, például a budapesti Regnum Marianumban is komoly bábózós hagyományok voltak, ott passiókat adtak elő bábbal. László Gábor volt az egyik fő vezetője, őt egyébként börtönbe is csukták azért, mert a Vörös Kalóz című darabot adták elő, és ezt a Vörös Kalóz című darabot, ez talán 1949-ben, ez politikai provokációnak számította a párt, mert ugye Vörös és Kalóz, noha ez semmi köze nem volt hozzá, hogy ez egy Cooper regénynek az adaptációja volt.
Hát volt áthallás.
Igen, igen, igen. Ők nem arra gondoltak, de volt, aki áthallotta. Mindesetre Vízvári László aztán 1951-ben visszakerült Budapestre, a budapesti piarista gimnázium tanára lett, ugye időközben újraindult a két piarista gimnázium, az egyik a budapesti volt, és ő 51-től hát biológiát, földrajzot, később rajzot tanított ebbe az iskolába. Egyébként ő egy nagyon érdekes tanár egyéniség volt abban az iskolában. Tudnék, hát az ottani tanári kar tele volt ilyen maximalistákkal, mint Pogány tanár úr, a Hegyi tanár úr, és sorolhatnánk, akik a tantárgyukat, matematikát, akár az orosz nyelvet, azt tökéletesen meg akarták tanítani a diákjaiknak is, és többnyire sikerült is. Vízvári Lászlónak nem nagyon volt ambíciója az, hogy a biológiát meg a földrajzot azt tökéletesen megtanítsa a gyerekeknek, inkább arra tanította őket, hogy egy ilyen jó ügyes és egyszerű módon viszonylag kis erőfeszítéssel elsajátítsák az alapdolgokat, és ő sokkal többre becsülte valakinek nagy általános műveltsége volt, például biológia órán latin mondásokkal lehetett pluszpontokat szerezni, de olyat is hallottam a diáklétől, hogy egy fél óra elment azzal, vagy egy egész óra, hogy az előző napi filmet adták elő pantominben, mert főleg ő adta elő pantomin előadással, úgy gondolta, hogy ez sokkal hasznosabb a gyerekeknek. És hát a következő pont, amikor a bábozás megint bejött az ő életébe, az 1954-ben volt, de József Skupa nevű cseh bábművésznek volt egy előadása Budapesten, és erre Vízvári László elment néhány barátjával. Itt kialakult egy ilyen baráti társaság, aminek ő is tagja volt. Ez Kós Iván és családja köré rendeződött az 50-es években. Kós Ivánék, ugye ő később híres bábrendező lett, mondjuk a Megmestert mindenki ismeri tőle, egyébként ő festőművész végzettsége szerint, és a Szél Kálmán téren, akkori Moszkva téren volt a családnak egy nagy lakás, ilyen több generációs lakás volt, és az ő iparművész, meg festőművész barátja is ott oda jártak, és többek között Vízvári László, aki rokonság révén ismerte meg őket, és ez a baráti társaság elment megnézni ezt a Skupa előadást. És
ez a Spejből és Hurvinek?
Igen, ő a Spejből és Hurvineket adták el erről ír, és ugye ez egy marionett előadás volt, ami Magyarországon újdonság volt, tehát ilyen marionettet, ilyen szinten Magyarországon nem művelt senki. Le voltak nyűgözve, és elhatározták hárman, hogy hát ők marionett báb együttest hoznak létre, ugye Vízvári László mellett Kós Iván volt a csoport másik vezetője, a harmadik pedig Balogh Beatrix, egy iparművész. És ennek a marionett együttesnek, ennek a központja a budapesti piarista gimnázium volt, ugye ez eredetileg egy gimnáziumi báb csoportnak indult, egy vagy két évig kifejezetten iskolai báb szakkörként működtek, csak aztán kicsit kitágult a dolog, mert kiderült, hogy szükségesek lány szereplők is, meg aztán a lányok hozták az ő barátnőiket, meg aztán közben idősebbek lettek, már nem voltak gimnazisták, tehát hogy egy kicsit, ez egy ilyen gimnazista fiatalok, bocsánat, egyetemista fiatalokból álló együttessé vált aztán ez az Aurora. Pantominnal is foglalkoztak, meg marionettel, az első előadásaik azok 1955-56-ban voltak, olyan előadások, amik már a országos vagy főváros szerte figyelmet keltettek, a első komoly előadásuk egy kínai mese volt, Csodatévé Úcska eset, és hát Marik Veronika például, aki ott még fiatal lányként volt, ott később is a Aurora tagja lett, le voltak nyűgözve attól, hogy például ilyeneket láttak színpadon, hogy a kínai festő megfesti a papírt, ráfest valamit, majd fogja a papírt, összeteker és átadja a másiknak, és az elviszi, ezt mind marionettbe oldották meg, tehát le voltak nyűgözve, fantasztikus technikák voltak. Ugye ennek a atyamestere Vízvári László volt, ugye Kós Kis Iván volt, aki megtervezte általában a látványt, vagy meg a figurákat, Balogh Beatrix is hasonlóképpen, de a technikai kivitelezés meg a rendezés az legtöbbször Vízvári Lászlóra hárult, ő, aki ebben volt nagyon kreatív, meg amúgy a csoport összetartásában, tehát a gyerekek vezetésében és irányításában.
Hallottam azt, nem tudom igaz-e, hogy abban is volt egy kis úgymond áthallás, hogy a marionettet akkoriban hivatalosan nem nézték jó szemmel, mert felülről mozgatják, mint akár Isten az embereket, tehát valami ilyen párhuzamat vontak.
Hát ez talán túl erős áthallás. Az kétségtelen, hogy a szovjet bábművészetben ugye a marionettnek kevesebb hagyománya volt, és akkor ezt tekintették mintának, ott inkább kézzel mozgatott, meg alulról mozgatott bábok voltak, de hát a Spejből és Hurbinek mintá is bizonyítja, azért a szocialista táboron belül is volt ennek hagyománya, úgyhogy ez mindesetre Magyarországon az ilyen szintű marionett színház az mindenképp újdonság volt. Főleg egyébként a második előadásuk, ami Bartók Béla és Balázs Béla operája alapján, tehát a Fából faragott királyfi című balett, nem is opera, hanem balett játéknak volt a báb feldolgozása. Nos, ez végképp újdonság volt, hogy a báb színházban nem csak ilyen egyszerű gyerekdarabok vannak, sőt nem gyerekeknek szól a darab, hanem ez egy felnőtt darab. Úgyhogy amikor ezt ők a Piarista gimnázium belőadták, akkor Lajta László, Olá Gusztáv és a Magyar Művészt Életnek a krémje tekintette meg ezt az előadást, és borzasztóan tetszett nekik.
De már nem tojásért.
Szerintem ingyen volt akkor a darab, tehát ők amatőrök voltak, ahogy a Vízvári Laci bácsi mondta, ugye a szó eredeti francia értelmében, ugye amatőr az, aki szereti azt, amit csinál, és ők egész életükben megmaradtak amatőrnek, bár volt nyomás, amikor főleg a rendszerváltás környékén, hogy talán professzionalizálódniuk kellene, de ők nem tették meg, mint sok más bábcsoport egyébként megtette, tehát például az Asztrából, vagyis a Aurora és az Asztra tagjai közül, ugye többen profi bábművészek lettek, például a Búbita Kós Lajos vezetésével, Kós Lajos szintén az Aurora egyik tagja volt, és ők később Pécsen ugye professzionális báb együttes lettek, de mások is Debrecenben is hasonló utat, meg Győrben is hasonló utat jártak velük, megmaradtak amatőrnek. 1956-ban ugye a Piarista gimnázium kicsit rossz helyen volt, tehát onnan lőtték ugye a felkelők, a forradalmárok a rádiót, akik ugye vissza is lőttek, a rádió védői, úgyhogy a Piarista gimnáziumnak azt a frontjától a báb színház is volt, meg a műhely, azt kellően szétlőtték. Ezt ugyan rendbe hozták, de akkor már, hogy mondjam, kicsit kifelállt a rúdja az együttesnek, kicsit kinőtte az iskolát, tehát már a Piarista gimnáziumban nem volt ennyi hely, meg hát ez egy komolyabb dolog volt, és akkor ők fenntartót kerestek, különböző fenntartóik voltak az évek során, általában, sőt minden esetben művelődési házak, különböző budapesti kerületi művelődési házak, először az 5. kerület, majd a 9. kerület, ugye a Rádai utca, végül Pest Erzsébeten a Csili művelődési központ volt a 60-as évek közepe óta az ő fenntartójuk.
Elhangzott már az Asztra neve, az Aurórából idővel Asztra lett? Asztra báb együttes?
Igen, 61-ben az Aurora megszűnt, és aztán Asztra néven alakult újjá. Ennek a fő oka az volt, hogy egy új fenntartójuk volt, a Rádai utcában módjuk volt a mostani Pince Színház helyén egy igazi báb színházat kiépíteni. Ezt Vízvári László irányítása mellett csinálták, és ott tényleg egy olyan báb színhad alakult ki, ami a báb játéknak a mindenféle módjára alkalmas volt. A marionett egyébként főleg az, ami, hogy mondjam, színpad igényes, pláne ahogy ők csinálták először, tehát ez ilyen hosszú zsinóron beeresztett marionettet játszottak, ami ugye titokszínház, tehát nem látszanak azok, akik játszanak, de ez egy nagy híd kell, meg elég nagy állványzat, hogy ezt elbírja. És egy ilyet építettek ott a Rádi utca és a Törökpál utca sarkán, viszont ott pantomint nem lehetett játszani. Balogh Beatrix, meg akik vele tartottak, szerettek volna pantomimot is játszani, és emiatt ők kiváltak, és Kós Iván is kivált, ő azért vált ki, mert ő 1960-ban állást kapott, mint az Állami Bábszínháznak a tervezője, és azóta legprofibb szinten művelte ezt a Bábszínházat. Egyébként nem szakadt meg az ő kapcsolata Vízvári Lászlóval élete végéig. Gyakorlatilag az Astra-nak a legfontosabb előadásait az továbbra is Kós Iván tervezte, és Vízvári László valósította meg egész a legvégéig, tehát a 90-es évek darabjai, vallásos darabjaig is a fiú születik, meg a példabeszédek.
Megmaradt az ő báb tevékenysége Budapest határain belül?
Az 1960-as évek közepétől az Astra országszerte ismert lett, főleg egyébként 1968 után, amikor a Ki mit tud televíziós vetélkedőn szerepeltek, és a Bubita együttessel együtt egészen a döntőig jutottak, és az egész ország erről beszélt, hogy a zsűri vajon helyesen döntötte, hogy a Bubitát vagy az Astrát hozta ki győztesnek, és melyik fordulóban. Egyébként a legvégén a Bubita nyert, de az ország nagyon megosztott volt ebben a kérdésben. Tehát egyrészt ezáltal országosan is ismertek lettek, másrészt hát külföldi fesztiválokra is eljutottak, ugye a bábozás a színház egyéb műfajéval szemben egy rendkívül nemzetközi műfaj, pláne az Astra előadásai mindig is olyanok voltak, hogy kevésbé kötődtek nyelvhez, általában zenés darabokat adtak elő, zenére készültek a darabok, tehát például a fából faragott királyfi, hát abban sok szöveg nincsen, tehát ezek a darabok könnyen kivihetők voltak külföldre, ugye ők Rudinba léptek föl többször is a híres bábfesztiválon Bulgáriában, itt aztán lassan beindult a külföldi karrierjük is, ugye 69-es Krudimi fesztivál volt, ami tulajdonképp így sorsdöntő volt az ő életükben, ez egy nagyon furcsa történet volt, tulajdonképpen ezt elmesélték a tagok, ugye a 68-as csehszlovákiai bevonulás, tehát a csehszlovákiai forradalomnak a leverése után vagyunk, és hát a közönség a magyar báb együttest azt igen idegen fogadta, mert ugye az elnyomó országnak tartotta, ugye akkor még akkoriban orosz katonák őrködtek az utcákon, a megszállásnak erős jelenléte volt, és hát amikor föllépett az Astra, akkor hát nem volt semmi, tehát ugye nem tapsoltak, a közönség hűvösen ült, és a Cirkusz című előadásokat játszották először, játszunk báb cirkuszt, ez az előadás címe, különböző báb állatok szerepelnek benne, oroszlánok, delfinek, vízilovak, lovak, és rendkívül kreatív módon adják elő a különböző mutatványokat. Ráadásul egyébként ez már nem titokszínház volt, ugye mikor ők kikerültek a Rádai utcai művelődési házban, ahol volt rendes, szép nagy bábszínpaduk. Utána igazából már nem nagyon volt módjuk arra, hogy egy állandó színpadon adják elő a műsorukat, és a kénytelenségből erényt kovácsoltak. A legtöbb előadásukattól fogva úgynevezett rövidpálcás, meg később vezetett pálcás marionett lett. Annak az a lényege, hogy a marionettet viszonylag rövid zsinóron mozgatják, viszont így az is látszik, aki mozgatja. Tehát innentől fogva a bábosok is gyakorlatilag részei voltak az előadásnak, ha az ember gyakorlatilag őket is látta. Tehát egy ilyen modern, vagy posztmodernista módszer volt ez, viszont az az előnye, hogy volt, hogy bárhol elő lehetett adni, tehát ezeket a színpadokat bárhol templomba, később, vagy művelődési házba, vállalatoknál föl tudták állítani, és így adták elő. Ez is egy ilyen rövidpálcás marionett volt ez a cirkusz, és az az érdekes, hogy itt maguk a játékosok is részei lettek a játéknak, tehát amikor a lovak cukrot kaptak a végén jutalomként, akkor azt a bábjátékosok vették el és ették meg. Szóval egy nagyon szellemes darab volt ez, és akkor hát ott egyszer csak kitört a nevetés, és akkor feloldódott a közönség, és a végén megtapsolták őket. Az az érdekes egyébként, hogy most úgy derült ki a történet, hogy a iratok között megtaláltam az Unima hírlevél című ilyen bábos újságot, amiben azt írták, hogy hát a közönség nagyon hűvösen fogadta a magyar együttest, mert az NDK együttessel együtt léptek föl, és ugye az NDK együttes a fasiszta elnyomás miatt ugye hűvösen fogadta a közönség, és azt mondtam a még élő tagoknak, és mondták, ez nem teljesen így volt, nem a fasiszta németek ellen volt a kifogás, hanem a kommunista magyarok ellen, ugye akik 68-ban megszállták Csehszlovákiát.
Tudta mindenki Vízvári Lászlóról, hogy én beszélgettem az Astra néhány tagjával, és az egyik hölgy azt mondta, hogy ő azt hitte, hogy Vízvári László három gyermekes családapa.
Hát nagyon sokan nem tudták tudták róla, van erről aranyos történet is, amikor ezt a bizonyos pince színházat építették, ugye a Ráda és a Törökpál utca sarkán, akkor az egyik munkásnak valami problémája volt, és akkor mondta igazgatónak, Szantusz eltársnak, hogy most mit tegyünk, mondta, hogy menjen át itt a vízvári tanár úr a Mikszáth Kálmán téren, és akkor kérdezze meg tőle, hogy mint csinálják, és akkor megjelent a munkás, a portán ugye lehívták vízvári tanárt, ugye talpig reverendában megjelent, és akkor a munkás azt így rémülten ment vissza, és mondta, hogy a Xantusz eltárs maga tudta, hogy a vízvári elvtárs pap. Azt mondta erről egyébként Vízvári László, hogy volt egy ilyen hallgatólagos megegyezés, hogy ők nem foglalkoznak politikai témákkal, és a másik részével meghagyják őket dolgozni azzal, amit csinálnak. Ugye a 69 után, meg 68 után, amikor országosan, sőt világszerte ismertek lettek, a következő lépcső az volt, hogy 1970-ben meghívta őket a bázeli Marionett Bábszínház, ez egy állandó bábszínház volt, és az évadot 1970-ben az ő előadásaikkal nyitották meg, és hát innentől kezdve aztán gyakorlatilag kis túlzásra beindult a világkarrier, tehát ők gyakorlatilag 2-3 évente, de viszonylag gyakran mehettek Németország meg Franciaországba különböző fesztiválokra, ami azért a 70-es évek viszonyai meg 80-as évek viszonyai között azért ez egy viszonylag kiváltságos dolog volt. Ugyanakkor hát a magyar állam számára ez egy valamelyes reklám volt, tehát hogy kiváló kultúrprogramokat tudnak külföldre vinni. Persze ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyenkor küldöttség utazott ki, és láttam az iratok között előtte politikai felkészítés volt, előadásokat tartottak az együttes tagjainak a franciaországi politikai viszonyokról, és mindig ment velük természetesen egy párt megbízott, aki figyelt arra, hogy senki se diszidáljon, vagy baj ne történjen. Amúgy ez azért megtörtént, tehát én is találkoztam, most ismerek olyat, aki aztán diszidált, például az első svájci utazás alkalmával. És az még nagyon érdekes, ugye 70-ben, mikor kimentek Bázelba, kifejezetten egy új előadást hoztak létre, Gyermekjátékok címmel, ami Bartók és Kodály zenékből állt, népdalokból. Azt gondolták, hogy ez milyen érdekes lesz a külföldiek számára, mert biztos ismerik Bartókot meg Kodályt. Ez így is van, csak nem azokat a műveket ismerték Bartóktól és Kodálytól, amiket mondjuk mi gondolnánk, tehát a népdalokat, népdalfeldolgozásokat, gyerekdalokat, hanem nyilván a koncertót, meg a Kékszakálló Hercegvárát. És nagyon érdekes, most kezembe kerültek azok a kritikák, amiket Bázelben írtak róla az újságok az Astra előadásáról, és hát kicsit értetlenkedve álltak. A cirkuszt nagyon élvezték, ugye a cirkuszt is előadták megint, ezt a gyerekjátékokat nem értették. Pláne ott abban voltak ilyenek is, hogy a három varjuk asszál, és akkor ott a varjuk megjelentek, ezt nem értették, hogy van. Egy dolgot értettek benne, hogy ebben szerepelt egy pásztorjáték, és a gyerekek ugye pásztorjátékot adnak elő a előadás egy pontján, ez viszont teljesen lenyűgözte őket, egyrészt értették, hogy itt miről van szó, hát másrészt, hogy ide jön a kommunista magyar népköztársaságból egy együttes, és egy bábjátékot ad elő kis Jézussal, Szűz Máriával, ez teljesen megdöbbentette őket. Egyébként valószínűleg az ittenieket is, de valószínűleg ez valahogy átment azért a szűrőn. Még az az érdekessége ennek, hogy ebből később tévéfelvétel is készült a gyermekjátékokból, viszont a betlehemes jelenet az Bálint Ágnesnek, aki akkor a televízió szerkesztője volt, Bálint Ágnes javaslatára kimaradt a felvétel, úgy gondolták, hogy ez a magyar nézőknek mégse kell. Betlehemes játék 1970-es években.
Thank you.
Folytatjuk beszélgetésünket Koltai Andrással, Vízvári László paptanárról, az Astra Báb együttes alapítójáról. Igaz az, hogy a Süsükben is közreműködött Vízvári László?
Valamit igen, az Astra lelke azért a báb műhely volt, ami eleinte a piaristáknál működött, majd amikor kiköltöztek, akkor kapott a együttes a Csalogány utcában egy műhelyt, ez hát mondhatnám, hogy ma is megvan, de igazából idén, tehát 2024-ben lett végképp felszámolva, hogy elvittük onnét a bábokat, meg a felszerelést, ugye ez a kiállításon is ki voltak állítva a műhely legfontosabb darabjai, volt egy beázás is, épp most tavasszal, amit gyakorlatilag menekíteni kellett a dolgokat. Szóval ez a műhely volt a kulcspontja, és Vízvári László az Astra előadásain túl mindenféle más bábokat is készített, tehát voltak alkalmi munkáik a televízió számára, a Cimbora műsorba egyes bábjeleneteket csináltak, vagy színházi előadások számára, amikor a rendező úgy gondolta, hogy lesz egy-két báb vagy bábjelenet, akkor azt ők gyártották le, úgyhogy nagyon sokféle bábokat csinált. Marék Veronika kipkopja át, például szintén a Cimbora műsor számára, és a Süsűbe is dolgoztak, igen, bizonyos tárgyakat, én most nem is tudom miket, de valamiket a Süsűhöz is készítettek különböző kellékeket.
De még ismerted őt, ugye?
Hogyne, igen. Engem nem tanított, akkor ő már nyugdíjba volt, egy idő múlva neki megromlott a hallása, és gyakorlatilag már nem nagyon tudott tanítani, 85-től talán, 80-as évek közepén, úgyhogy engem már nem tanított, de hát jól ismertem, meg később mikor levéltáros lettem, akkor többször beszélgettem, mutatta, hogy még milyen iratai, bábjai vannak még a szobájában.
Most akkor az ő emlékét egy kicsit életben tartjátok, egy könyv fog nem sokára megjelenni róla, illetve a báb társulatairól.
2003-ban halt meg, szerencsére az ő bábosai azok még, sokan még élnek közülük. 2019-ig működött is az együttesen értelemben, hogy voltak előadásaik. Most már azért sajnos mindenki annyira megöregedett, hogy hát már nincsen újabb előadás, és ők azért ápolták az emlék. Tehát amikor évfordulói voltak az Aurora Astra alapításának, 25-40 éves évfordulók, akkor azért voltak kiállítások, emlékelőadások. Egy emlékkönyvet is készítettek 2000-es években, ami nem túl nagy példányszámban jelent meg, de szerepeltek Vízvári László bábjai 2017-ben a Nagy Piarista kiállításon a Budapesti Történeti Múzeumban. Ott egyébként pont a gyermekjátékoknak a bábjai szerepelnek. Azt egyébként pont nem Kós Iván tervezte, hogy csak úgy említsük meg, ő Szabó Antónia volt az a másik művész, akivel később Vízvári László szorosan kooperált a báb csoportba. Ő Szabó Antónia pedig civilben egyébként porcelán tervező művész volt az Óbudai porcelángyárba, és egyébként ő ilyen pici porcelán figurákat tervezett többek között, amik ma rendkívül népszerűek, tehát a különböző internetes fórumokon vagy boltokban ilyen retro figurák között
nippek.
Az ő, igen, ilyen nippek, az ő figurái nagyon népszerűek, és az is nagyon érdekes, hogy részben ugyanazok a figurák jelentek meg ott ilyen porcelán nippekként, mint ami mondjuk az Astra előadásain is megjelent, mondjuk az oroszlánok vagy a nyuszik, a Süni és a barackok. Volt egy előadásuk Marék Veronika meséről, a Süni és a barackok és a zenélő doboz címmel, ebben nyuszik is szerepeltek, egész hasonló nyuszikat készített a Óbudai porcelángyár is.
Említetted már, hogy igyekezett több-kevesebb sikerrel becsempészni vallásos darabokat a Betlehemest a repertoárba, és még az Astra az ő halála után is járta ilyen tékozló fiú meg hasonló történetekkel az országot.
Az Astra előadásaiban ugye vallásos témák nem nagyon szerepeltek, általános humanista témák természetesen igen, tehát például a bűvészinas az egy rendkívül mély mondanivalójú darab arról, hogy az embernek van jó és rossz oldala, és ha jó oldalát fordítja, akkor a dolgok rendben lesznek, míg ha rosszat, akkor a dolgok összeomlanak. Ezt nagyon látványosan mutatta meg ez a darab, ugye Dükházen és Goethe történetének a átgondolásával, tovább gondolásával, vagy Liszt haláltánc alapján is volt egy darabjuk, amit Kós Iván tervezett, de azért ugye vallásos témák nem nagyon voltak, részben azért, mert ugye ez volt a megegyezés ugye a szocialista rendszerben, amelyben ők működtek, másrészt pedig, mint Vízvári László mondta, félt is egy kicsit tőle, mert a bábszínház az egy kicsit így stilizál, meg parodizál, és félt, hogy hogy a vallásos témákat ilyen formán bábszínházban adják elő, az egyfajta gúnynak hat, vagy paródiának, és igazából félt, hogy ennek nem lesz jó vége, ha így nyúlnak hosszú darabokhoz. Aztán a 90-es években, amikor szabad lett ilyen irányban a dolog, akkor viszont készítettek vallásos darabokat is. Két ilyen darabja volt az Asztrának. Az egyik a Példabeszédek című, amely Jelenics István ötletére jött létre. Most elhunyt Jelenics István javasolt a Vízvári Laci bácsinak, hogy hát magának Jézusnak a történeteit adják elő, úgyhogy a tékozló fiú, a elveszett bárány és az elveszett drachma történetéről szólt ez az előadás. Később 94-ben készült egy másik is, Fiú születik címmel, ez egy betlehemes játék volt, szintén bábban, és még egy harmadikat is tervezett Vízvári Laci bácsi, az egy ilyen nagyszabású darab lett volna, Megváltásunk és hasonló munka címei voltak, ez ügyében is Jelenics Istvánnal sokat konzultált, ez gyakorlatilag a bűnbeeséstől a megváltásig, tehát Ádám Évától Jézus Krisztusig vitte volna vég a emberiség történetét, de aztán belátta, hogy ez akkora nagy apparátust igényelt volna, mire már az ő korában már nem képes, úgyhogy ennek a megvalósítása végül is elmaradt, de a dolog annyi ebből, hogy az utolsó időben, mivel ezt a két vallásos előadást adták elő elsősorban már az Asztra tagjai, ezért az addig ugye ők művelődési házakban, meg vállalatoknál, meg ilyen helyeken szerepeltek télapó műsorral karácsonykor, azon túl pedig hát inkább templomokban, bábfesztiválokon, meg ilyen helyeken léptek föl. Vízvári Laci bácsinak ez valószínűleg nagy könnyebbség volt, tehát amikor bemutatták a Példabeszédeket, ő ezt fajta ilyen hálaadásként értelmezte, hogy ők így a kommunista rendszerben meg tudták őrizni a saját identitásukat, és hát most ezt kicsit kvázi visszaadnak abból ezzel a vallásos műsorral a Jóistennek, amit addig ugye mondjuk, hogy megtagadtak tőle, vagy elhallgattak tőle, tehát ő ezt nagyon fontosnak tartotta, hogy ilyen előadásaik is legyenek.
Említettük már, vagyis említetted, hogy ők árnyjátékot is előadtak?
Igen, az Aurórának is, meg az Asztrának is az egyik specialitás az az árnyjáték volt, a marionett meg a kézibáb mellett, sőt az igazság, hogy ebben ők igazán világszínvonulak voltak, mert olyan technikai újításaik voltak, ami a világon senkinek. Ugye ez ilyen hátulról megvilágított lap előtt játszottak, különböző ilyen színes papírokkal, vagy ilyen színes celluloid lapokkal mozgattak élőben, és amik el tudtak tűnni, ugye föl előtűnni, megnőni, tehát egész ilyen animációs film effektusokat tudtak ott élőben létrehozni. Vízvári Lászlót magát is, meg az Asztra együttest is többször meghívták külföldre, Olaszországba, Franciaországba, hogy előadásokat tartson arról, hogy működik ez a báb technika. Sőt, az is előfordult, hogy ez egy bulgáriai bábfesztivál volt, hogy a zsűrinek a kérésére újból elő kellett adniuk a darabot, fordítva, tehát látni akarták hátulról, hogy ezt ők tényleg mozgatják, és nem animációs filmet látnak. Viszont az is igaz, hogy mondjuk ez a műfaj az, ami a legkevésbé maradandóbb, mert tényleg azért az animációs film fejlődését, főleg a digitális korszakban, az aztán végképp túlnőtte ezt a dolgot, tehát akkoriban ezek szenzációk voltak, hogy ilyet lehet főleg élőbe csinálni, de most már azért a digitális műfaj annyival többet tud, hogy igazából ezek már a mai gyerekek számára például ezek kevésbé érdekesek.
Az ő hagyatékával, ezzel a sok bábbal meg tervekkel, amik évtizedek alatt készültek, végül is mi lett?
Hát most, hogy bezár a kiállítás, ami a Vigadóban nyáron látható volt, a bábok egy része az még látható lesz ősszel a Pest Erzsébeti Csili Művelődési Központban, ahol lesz egy szintén kisebb kiállítás, de jelen pillanatban a bábok az még a Piarista rend tulajdonában vannak. A terv, hogy ezt meg fogjuk kapni az Országos Színház Történeti Múzeum, és akkor ők fogják őrizni nagy örömmel. Egy darabnak a bábjai, vagy egy darab készletének a kivételével, a Példabeszédnek című darabot azt a Piarista Múzeum kapja meg, vagy kapta meg, mert abban reménykedünk még, hogy ezt a darabot talán még valaha előadja valaki, lesznek olyan diákok vagy diákcsoportok, akik ismét életre keltik, mert végül is hát ezek akkor élnek igazán, ha van, aki mozgatja őket, játszik velük.
Az elhangzott beszélgetésben Vízvári László bábművészről, piarista paptanáról, Koltai Andrást, a Piarista rend levéltárosát hallották. Yeah.
Húha rózsa bimbó lehetné, rám szállnának szépen a leké. Kicsi szívem vélük dobogna, nem lennék ilyen nagy otromba. Húha rózsa bimbó lehetnék, rám szállnának szépen a lepké. Kicsi szívem vélük dobogna, nem lennék ilyen nagy otromba. Ezt a vágyam senki se érti, se gyerek, se nő, se férfi. Senki, senki itt a világon, mi is az én titkos nagy álmom? Ó, sziasztok, kugicák! Sziasztok, öcsikék! Megjött a testvéretek a hosszú útról! Jaj, de jó itt van, sziasztok! Sziasztok, látom, örültök nekem! Itt vagyok, felséges apám! Itt van a legkisebb sárkány fiat!
Tűnj a szemem elől! Én is lássalak, te sárkányok szégyene, te elfajzott garambszínű
szívű,
te egyfejű korcs,
korcs,
de mérges vagyok,
De hát miért?
Mit kérdezed? Mi csináltál az ellenségemmel? Megölted?
Nem.
Megjúztad?
Nem.
Porrá törted a csontját?
Nem.
Azt hittem, ennyit rád bízhatok, s erre te,
s erre ő,
egy álló hétig ápolta vizes borogatást rakott rá. Meg gyógyfüvet szedett neki,
bet neki. Beteg volt, influenza.
Előd, katrógy a szemem elől.
Nem elől.
Most a Bozók Ferenc atya olvassa föl Kalambó hadnagyról szóló esszéjét.
Látott már lepkét a gyertya körül keringeni? A Kalambó hatás. Mi a közös Kalambó hadnagyban és Dosztojevszki hősében Porfiri Petrovics szentpétervári vizsgálóbíróban? Hogyan hatott egy világirodalmi remek a legendássá lett televíziós krimi sorozatra? Ki ne ismerni a bohókás, szórakozott nyomozó, Kalambó hadnagy jellegzetes attribútumait? Viseltes ballonkabát, alatta drap öltöny, krémszínű ing, zöld nyakkendő. Elmaradhatatlan szivar a kezében vagy a szájában. Kopott Peugeot 403-as tragacs kabrió. Kutyanévre hallgatott tohony a Basset Hound kutyája, ezzel a kutyával, valamint szivarjával áldogál a képzelt hadnagy szobra Budapesten, az 5. kerületben, a Falk Miksa utcában. És egy sosem látható felesége, akire ugyanakkor minduntalan hivatkozik. Személyiségének jellegzetessége továbbá a távozás utáni baljós visszafordulás azzal, hogy még valami apróság az eszébe jutott. Ez az apróság mindig lényeges nyomozati mozzanat, ami megdöbbenti, zavarba ejti a gyanúsítottat. A ma is igen népszerű és nap mint nap a képernyőn látható Kalambó epizódok jelentősen eltérnek az egyéb krimiktől abban, hogy itt a néző számára a bűntény már eleve adott. A film elején a néző már mindent tud, Kalambó viszont semmit. A néző számára az izgalmat az adja, hogyan, milyen csavarosan fejti fel a rejtvényt a zseniális nyomozó. Kalambó legendás filmtörténeti alakját Richard Levinson és William Link teremtették meg a 60-as években. A detektív televíziós figurája már 1960-ban feltűnik az Egyesült Államokban, a Chevy Mystery Show-ban. Ám akkor még nem Peter Falk, hanem Bert Fried alakítja. Ugyanaz a figura két évre rá a színpadon is feltűnik. Prescription Murder, a receptgyilkosság, Thomas Mitchell alakításában. Ugyanezt vitte televízióra az NBC TV-s társaság 1968-ban, és ekkor már Peter Falkot találták meg a szerepre. Azután jött a nagy széria, bár az epizódok száma nem is olyan óriási. Mindösszesen 69 készült 1968 és 2003 között. Érdemes szót ejteni azokról a művekről és karakterekről, akik modelljei voltak, úgymond megágyaztak Kalambó karakterének. A Peter Falk általi megjelenített figurában rejtezik egy Sherlock Holmes, de Chesterton csetlőbotló Jámbor Brown atyája igénytelen külsejével, kopott reverendájában és elmaradhatatlan esernyőjével, lelkipásztorként szerzett lélektani tapasztalataival ugyancsak közeli rokona. A Los Angeles-i hadnagynak az irodalomtörténeti köztudatban elfogadott, egyértelműsített primér mintája azonban egyértelműen Porfiri Petrovics, szentpétervári vizsgálóbíró, Dosztojevszki Bűn és bűnhődés című regényében. Porfiri úgy bánt Raskolnikovval, Aljona Ivanovna az uzsorás nő gyilkosával, mint a hálóját szövegető pók a légyel. Mozdulatlanul áll a pókháló közepén. Engedi, hogy a légy gyanútlanul röpködjön kedvére a pókháló vonzásában, ám amikor beakad, kíméletlenül betekeri, bepányvázza, bekebelezi áldozatát. Father Brown, Porfiri Petrovics és Kalambó esetében egyaránt fontos, hogy az igénytelen külső, az eszköztelenség és a látszólagos egyszerűség csupán álca. Valójában mindegyik brilliáns elme, akik nem a látszatra utaznak. Porfiri így vall erről a bűn és bűnhődésben. Az éles elme pompás dolog, én is azt mondom, kedves uram, a természet ékessége, életünk öröme. És micsoda bűvész mutatványokra képes néha. Kalambó, amikor a bűntény kiderítése, felfejtése után az önmagát megadó gyanúsított megdicséri az éles eszű nyomozót, csak ennyit mond. Semmiség, csak a munkámat végezte. Porfiri szinte szánja Raskolnikovot. A regény végén, amikor áldozata feladja magát, értő gyóntató atyaként moralizál. Menj, fiam, bánd meg bűneidet és vezekelj. Nem szökik meg, dehogy is, ön már nem hisz az elméletében, s nélkülük már nem tud meglenni. Szilárd meggyőződésem, hogy vállalni akarja majd a szenvedést. Ne levessen ki, a szenvedésben nagy eszme van. Kalambónak is vannak olyan bűnesetei, amikor szimpatizál a gyanúsítottal, sőt, számos esetben meg is szánja az epizód végén. Lásd például a felejthetetlen klasszikus Johnny Cash-sel. Porfiri és a detektív kitűnő pszichológiai érzékkel bírnak. Ne feledjük, Dosztojevszki regényei olyan pszichológiai felismerésekről tanúskodnak, amelyek évtizedekkel megelőzték Freud, Jung vagy Adler elméleteit, gondolatmeneteit. Porfiri és Kalambó arra törekszenek, hogy szórakozott locsogásukkal szinte megbénítsák a gyanúsítottat. Teszik ezt abból a megfontolásból, hogy ha az áldozat lenézi, vagy hülyének nézi őket, azzal a koncentrációja is lanyhul, könnyebben hibázik szóban, vagy tettben. A zsibbasztás egyik módszere, hogy barátságosak az áldozatukkal, kedélyeskednek, rendre témát váltanak. Tudják, a jó horgásznak a sikeres fogás érdekében fárasztania kell a halat. Porfiri is állandó fecsegésével, sejtetéseivel egyre jobban bosszantja Raskolnikovot. Célzásait is jól adagolja. Raskolnikov pedig kifakad. Porfiri Petrovics, most már tisztán látom, hogy ön határozottan gyanúsít az öregasszony és a húga meggyilkolásával. Én viszont kijelentem, hogy megelégeltem ezt. Ha azt hiszi, hogy joga van a törvény nevében eljárnia ellenem, tartóztasson le. De hogy a szemembe röhögjenek és gyötörjenek, azt nem tűröm. Porfiri az egyik beszélgetésben őszintén feltárja Raskolnikov előtt nyomozásának fő módszerét. Látott már Lekkét a gyertya körül keringeni? Hát így kering majd ő is körülöttem. Nem lesz neki édes a szabadság. Maga magát bonyolítja a hálóba. Kering körülöttem, mind kisebb sugarú körben, míg egyszer csak zsupsz, a számba repülést lenyelem. Az aztán öröm lesz, hehehe, nem hiszi? Mennyire egyértelműen kimutatható ugyanez az eljárás a Kalambó filmsorozat epizódjaiban. Amikor Mikolka vallomást tesz, Raskolnikov ideiglenesen fellélegezhet, bár szíve mélyén tudja, Porfiri titokban továbbra sem Mikolkát tartja első számú gyanúsítottnak. Porfiri látszólagosan elismeri, hogy tévedett és rossz nyomon járt. Elnézést kér Raskolnikovtól. Ugyanez a látszólagos nyomvesztés és bocsánatkérés része Kalambó eszköztárának is. Jungra már utaltam, most vele búcsúzom. Azt talán sokan elismerik, hogy szükség van önismeretre és józan észre, de csak nagyon kevesen tartják magukra nézve és kötelezően érvényesnek e szükségleteket.
Az elmúlt percekben Bozók Ferenc piarista szerzetes olvasta föl Kalambóról szóló eszéjét, és ezzel már a műsorunk véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs pedig Tompos Péter volt. Nevükben is köszönöm figyelmüket, és további szép napot, jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.